Sziasztok!
Sziasztok!
Hát elég hosszú idő eltelt, amióta utoljára kiejtettem ezt a mondatot, hogy a Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Benkő Évi. Volt egy hosszabb nyári szünet, amit egyébként én nem annyira töltöttem szünettel meg pihenéssel, mint amennyire szerettem volna, mert azért elég sok munka is volt ebben. Nem tudom, neked mennyire sikerült Évi pihenéssel tölteni azért.
Hát semennyire.
Szuper. Akkor ez...
Igen. Pont ezen gondolkoztam, hogy mennyire az ember elkészül, hogy ma nyáron sokat olvas. És nem tudom, hogy neked ez mennyire sikerült. Én, mint olvasó ember, sose vagyok elégedett a mennyiséggel. Mindig azt gondolom, hogy szerettem volna
örök,
még többet
ez örök
olvasni.
Fájdalom.
És most megint nem sikerült annyit, amennyit szerettem volna, de azért nyilván mindig volt könyv a kezembe, és mindenhova vittem, ahova mentünk.
Igen, nekem időszakok voltak, amikor sikerült itt többet olvasni, mondjuk ilyen párnapos nyaralásokra sikerült így kicsivel többet, illetve most olyan szempontból talán csalás, hogy a szokásosnál több rövidebb könyvet olvastam, és akkor azokkal végül is tök gyorsan lehet haladni, mert tényleg egy este vagy egy utazás tényleg az így bőven elég idő. És ezért szeretnénk is egyébként nektek ezt az adást, a kedvenc nyári olvasmányainknak szentelt adást rögtön a rövidebb terjedelmű könyvekkel kezdeni, mert hogy te is olvastál egy rövidebb lélegzetű regényt.
Igen, a Tél Szokcsóban, micsoda nyári cím.
Rögtön lehűtött azért valamennyire.
Igen, rögtön a télbe mentem az első ilyen rövidebb olvasmány, ami összvíz 120 oldal, tehát tényleg egy balatoni dugó,
most simán
tényleg, az ember kiolvassa, és szerintem egy felejthetetlen élményben lesz része. Az írónő mellékesen amúgy hiszem a National Book Award-ot meg is nyerte, ez egy debütáló kis regénye, úgyhogy szerintem fog még jönni tőle számos, vagy hát nagyon remélem, hogy fog még írni, és magyarul is meg fog jelenni. Francia és koreai származású írónőről beszélünk, aki egy ilyen nagyon erős atmoszférájú regényel tört be a nemzetközi piacra. Szokcsóban játszódik a történet, ami, hogyha rágooglizik az ember, akkor azt fogja látni, hogy Szokcsó arról híres, hogy oda néha-néha leesik egy-két rakéta Észak-Koreából. Tehát ez a Szokcsó egy nagyvárosnak számít, és nagyon közel van a határhoz. Egy pár kilométer és lesz ilyen senki földje van, de valaki oda már belép, annak ott már következménye van. Szóval az ott élő emberek elég egy ilyen feszült állapotban élnek. A lány, aki itt a fő karakterünk, eléggé el van szakadva a valóságtól. Egy recepción dolgozik, mellette tanul, ilyen tipikus 20 éves koreai lánynak néz ki, de sokkal inkább egy olyan befelé forduló lány, aki recepciósként dolgozik, és éppen a téli szezonban egy ilyen kicsit ilyen uborka szezon van, de felkorbácsolódnak az érzései egy vendég iránt, aki egy francia képregény rajzoló. De ez önmagában is szerintem egy tök érdekes. A lány folyékonyan beszél franciául, mert mint kiderül az édesapja, aki elhagyta a családot francia, de ő ezt végig titkolja. És egy ilyen abszolút egy ilyen apapótlékot talál meg ebben a művészben, aki felkéri arra, hogy így segítse őt így a mindennapokban, ott még olyan Szokcsóban tartózkodik, és próbál rajzolni. Végig titkolja, hogy ő tud franciául, mert szeretné, hogyha ő ilyen autentikusnak tűnne ott, de igazából nagyon
és akkor soha nem is árulja el,
és valahol van benne egy fizikai vonzalom is a férfi iránt, és szeretném, hogyha figyelne rá, mindent megtesz, főz neki, és nagyon erős benne ez a koreai gasztró vonal benne, tehát hogy így nagyon, nagyon jó, ahogy megírja, hogy ott miket esznek, a halpiacnak a szagát érzed, hogy néha kimennek halpiacra, próbálja őt elcsábítani mindenféle finomságokkal, de pont a férfi mindenre kapható, csak erre nem, tehát hogy mindig ott hagyja az ételt, és ő ezt is értésnek veszi. És igazából egy ilyen az apának valahol az elgyászolása történik azzal, hogy ő próbál kommunikálni ezzel a francia rajzolóval, aki nyilván egy teljesen más kultúrából jött, koreaiokra jellemző kis távolságtartással barátkoznak, és kialakul egyfajta viszony közöttük. Ami ugye nyilván egy ilyen lezáratlan szülő elvesztésének így a feldolgozása. Úgyhogy ilyen egy nagyon, nagyon erős atmoszférájú, és az, aki így kedveli ezt a térséget, meg aki így nyitott például a koreai konyha felé, mert az első oldalokon így vannak szagok, meg illatok, nagyon, nagyon klassz kis kalandozás, úgyhogy szerintem erősen. És most szerintem majd most következőleg télen majd a karácsonyfa elő lehet menni, mert tényleg az, hogyha Szokcsó egy nagy város, ami nyáron nagyon-nagyon sokan élnek ott, de térre teljesen kiürül, és ez is érződik ez végig rajta.
És ez egy ilyen kicsit ilyen
melankolikus hangulatú. Abszolút, igen. És hogy ez a lány, ez még 20 évesen is az édesanyjával alszik egy ágyban, szombatonként ez a kis rituáléja, tehát soha fel nem növő lánykának a története.
Kicsit már így látom a Sofia Coppola adaptációját.
Igen, amúgy abszolút filmes az egész. Nagyon, nagyon, nagyon.
Akkor ez már is nekem egy nagyon jó ajánlás, hogyha a rövid könyvet szeretnék olvasni, igen, akkor ezt ne hagyjam ki. És a másik rövid könyv, az egy novellás kötet volt, amit nyáron olvastál, és a szerzőtől mind a ketten olvastuk a regényét is.
Igen, a
felnőtt, igen, Mária Obertnek a Felnőtt emberek című kötetét, ugye tavaly volt is könyvklubos közös könyv, meg ugye itt volt a szerző is a tavalyi Pesttexten, vagy a könyvfesztiválon, és te pedig akkor a novellás kötetét is olvastad.
Azt a könyvet szerettem, a Felnőtt embereket, mert nem tudom, hogy beszéltünk-e róla. Hogy
igen, az tök jó volt szerintem, és nekem mondjuk az egy modern család, az jobban tetszett a Helga Flatlandtól, de egyébként ez is jó könyv volt, a
Felnőtt
emberek.
Nekem meg jobban tetszett amúgy a Felnőtt emberek. Volt benne nekem egy kis Elena Ferrante életérzés, amit én amúgy nagyon kedvelek. És valahogy ez a Felnőtt emberekben megvolt, és érdekes mondani a novelláiban is, tehát hogy ezek a női sorsok, azt, hogy történeteiben, itt mondjuk a novelláiban nem végig nők vannak, de javarészt nők, fiatalok, 20 évesek, max. Ilyen 30-asok, és olyan problémákról ír, ami ilyen nagyon mindennapos. És azt kedvelem amúgy a Mary Hubertben, hogy tabu témákat is simán bevesz, tehát hogy a nők egymás való irítsége, a szerelemféltés, az, hogy általában ezeknek a kis novelláknak talán 7 vagy 8 novella van benne, mindegyik egy ilyen 10 oldal körüli, tehát egy ilyen a strandon egy két csobbanás között egy történetet te tudsz olvasni. Mindegyik olyan volt, hogy így magadra ismertél, és beleállt a témákba erősen. Olyan megoldási stratégiákat választanak mindig az ő szereplőik, amelyek hát valljuk be nem szépek. Tudjuk, a karakterek nem feltétlenül kedvesek, és aranyosak, és szépen látják és oldják meg a világot, hanem hibáznak erősen. Úgyhogy a Felnőtt emberekben is ezt tetszett, hogy ott is nagyon erős volt ez a szál, hogy a nők azért tudnak csúnyán viselkedni egymással, és nem nőnek fel a feladathoz, se az anyasághoz, sem, hogy a saját anyjukkal rendbe tegyék a kapcsolatukat. És itt a történne valami, azt nem jól mondom a címed, ez ugye a novellás kötete, ebben is általában teljesen rossz megoldási stratégiákkal jönnek a szereplők, és próbálnak elevickélni a világban.
Szóval nagyon életszerű.
Nagyon akkor életszerű. Én ezt szerettem benne.
Hát, hogyha már hasonló címeknél tartunk, ha történne valami, az nagyon hasonlít a Bármi megtörténhet című szintén novellás kötet Elizabeth Strouttól. Nem feltétlenül mondanám ilyen klasszikus novellás kötetnek, hanem egy kicsit szorosabban kapcsolódnak egymáshoz a történetek, vagyis olyan, az a típusú novellás kötet, amit én nagyon szeretek, ahol az egyik novellának a mellékszereplője lesz a következő novellának a főszereplője, és mondjuk az ő háttérsztoriát, vagy az ő nézőpontját ismerjük meg jobban, és ugye ez nagyon izgalmas, főleg azért, mert ez a kötete, ez is egy ilyen 120 120-140 oldal körüli, tehát nagyon kis vékony kötet. Ez a Nevem Lucy Barton című kisregényének a ilyen szempontból a folytatása. Ugye az néhány évvel ezelőtt jelent meg, szerintem Elizabeth Stroudtól. Azt nagyon ajánlom, hogyha még nem olvastam.
Olvastam. És már tetszett? Régen, de szerettem nagyon, igen. Igen. Nagyon hangulatos, nagyon erős könyv. De igen. Az is egy ilyen kis, tényleg, az is igen. Ilyen 150
és
oldal.
És iszonyatosan, igen, iszonyatosan szép az, ahogy ugye ott alapvetően egy anyalánya kapcsolat, és egy iszonyatosan traumatikus gyerekkor, és egy abból való kitörés, vagy hát ugye annak a feldolgozása, vagy fel nem dolgozása az, amiről szól ez a kisregény, és ugye nagyon sok szereplőt ugye mellékszereplőként, vagy csak ilyen felvillantva ismertünk meg a Nevem Lucy Bartonban, és ezek a ugye ennek a kisvárosnak a lakói a szereplő gyakorlatilag ennek a Bármi Megtörténhet című novellás kötetnek. És ami nagyon tetszik ennek ebben a kötetben, és hogy általában Stroudnak a stílusában, hogy elképesztően empatikusan ír a szereplőiről is, tehát abszolút nem érzel semmiféle azt a fajta ítélkezést, vagy azt a fajta szándékot, hogy igen, én most direkt szeretnék egy nagyon negatív karakter teremteni, mert az a szándékom, hogy megmutassam, hogy ez a fajta viselkedés hova vezet, és hogy milyen traumákat okoz, és hogy ennél sokkal árnyaltabban is sokkal szebben, sokkal megértőbben viszonyul nagyon sok esetben tényleg olyan emberekhez is, akik maguk is valamilyen módon, akár akaratlanul is, tehát nem feltétlenül szándékosan okoznak rossz érzéseket másoknak, vagy mondjuk gyerekkorban csináltak valamit, amit így szégyelnek felnőttként, de ennek mondjuk van egy olyan nyoma, vagy egy olyan hatása másokkal való kapcsolatukra, amiket egyébként próbálnak így feldolgozni, és ezek gyakorlatilag ilyen feldolgozás történetek. Lucy Barton is szerepel egyébként az egyikben, aki hazalátogat, és igazából a testvéreivel való találkozás, akiket nagyon-nagyon régóta nem látott, azt hiszem, hogy talán évtizedek óta, döbbenti rá arra, hogy ő egyébként egy sokkal szebb képet festett a tényleg iszonyatos nyomorban töltött gyerekkoráról, mint amire mint ahogyan a bátyja és a nővér emlékeznek erre a gyerekkorra, és az, ahogyan ezzel szembesül, az egy nagyon érdekes momentum ennek a kötetnek, de nagyon sokféle sztori jelenik itt meg, és aki olvasta az Olive Kitteridge-et, például azt is Stroud írta, vagy látta a Frances McDormand-del készült adaptációt, azt szerintem elég jól lehet ugye képzelni, hogy milyen hangulatú városkáról, meg milyen szereplőkről, milyen élethelyzetekről ír Stroud a Bármi Megtörténhetben is. De tényleg nagyon sokféle sztori van, tehát az egyik kedvencem tényleg egy olyan tanárnő, akinek az anyja 60-valahány évesen hagyja el a férjét. Nem, 70 éves már, és egy 50 éves olasz férfiért, és Olaszországba költözik. Tehát ilyen egészen, egy kisvárosi, amerikai kisvárosi nőről van szó, és akkor a három lánya közül ez az egy, aki nem áll vele szóba, és akkor amikor végül úgy dönt, hogy meglátogatja Olaszországban, és találkozik vele, és hogy hogyan élnek, ez is egy nagyon érdekes, tehát nagyon jól működik maga a novella is, az egész sztori remekül van kibontva. Nagyon sok mindent másképp látunk, mert ez a nő egy másik novellában szerepelt mellékszereplőként, aki a lánya ennek az Olaszországba költözött nőnek, és pont ez a folyamatos több dimenziójúsága igazából ezeknek a karaktereknek, meg ez a folyamatos változás annak, hogy milyen szereplőként, és hogy milyen karakterként látjuk őket, tehát milyen emberként látjuk őket. Tehát van, ahol egyébként mondjuk rossz emberként, vagy egy nagyon lesajnált emberként látjuk őket, akkor a következő történetben már ők lesznek a hősei, és az életük változását láthatjuk. És ezt írtam is az Instagramon, hogy tényleg ilyen motivációs trénereket szégyenít meg azzal az ilyen humanizmusával, hogy tényleg nagyon súlyos traumákat képes úgy feloldani nagyon sok mindennel, hogy attól nem érzed úgy, hogy ezzel reménytelenné vált valakinek az élete, és lehetetlenség kitörni, és feldolgozni, és tovább lépni. Ő nagyon jó ilyen tovább lépési. Azokat nagyon valóságos életeket, meg élettörténeteket mutat be.
Csak azt tud nagyon jól novellát írni, aki ennyire meg tudja fogni így a lényeget, tehát hogy Marie Hubertnél is azt éreztem, hogy annyira jól megtalál egy-egy mondat, amivel lehet, hogy más nagy regényíró 100 oldalon keresztül fejtegeti, és küzd vele, még átjön hozzánk az üzenet, addig egy jó rövid próza író egy két mondattal odavág, és én ezt nagyon tudom kedvelni, és ez a regény is egy, gondolom, egy hasonló.
Igen, és hogy kell, hogy legyenek benne nagyon derűs mondatok, meg nagyon sok ilyen, így ami a szeretetet nem gicsesen ábrázoló, hanem inkább annak a valós formáját bemutató sztori, meg mondjuk olyan történések nyilván, meg olyan gesztusok, amikről nem azt érzed, hogy úristen, mennyire mesterkelt és hiteltelen, és hogy ilyen ember nincs, aki ezt tenni, hanem totálisan azt látod, hogy igen, ez egy valós reakciója egy nem tudom, 50 éves férfinak, akinek iszonyatosan szegény gyerekkora volt. Úgyhogy tényleg Strautot nagyon ajánlom mindenkinek.
Na, én is szemeztem vele, mert hogy ez új megjelenés viszonylag, tehát az évben jött ki. És szeretem az általában az ilyen kis univerzumokat, hogy mindenfelől megismerjük a szereplőket.
Ebből egyébként lehetne sokkal több is. Én ezt nagyon élvezem, amikor tényleg úgy olvasunk, hogy az egyik sztori mellékszereplője a következőnek a főszereplője, és tényleg így meg, jobban megismerjük így a
közöttük lévő. Hát most nekem így hirtelen a Margaret Atwoodnak is van egy ilyen novellás kötete.
A rendbomlás ilyen?
Igen, a rendbomlás az ilyen. Az új Knausgard is ilyen amúgy. Sok pici történetből áll, nem novellákból, inkább kis regényekből 9 történetet mesél el, mondjuk 600 oldalban, tehát mindenkire jut egy jó 60 oldal, vagy 70 idővel mindenki össze fog találkozni mindenkivel, és akkor lehetünk egy ilyen szempontot, egy olyan szempontot.
Ez tök jó. És mennyire könnyű olvasni?
Könnyű.
A Csillagot.
Könnyű volt.